a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nemzetpolitikai értelemben a Trianon óta eltelt 105 évben az elmúlt 15 év volt a legszerencsésebb és legeredményesebb időszak, mert a magyarországi társadalom többségének szolidaritására építő nemzeti kormány lelki erőt és anyagi támogatást egyaránt tudott adni a külhoni magyarságnak a megmaradásáért vívott demokratikus küzdelemben, emelte ki az országgyűlési elnöke Bécsben. Kövér László a Bécsi Kaláka Klub fennállásának 41. évfordulója alkalmából rendezett konferencián mondott beszédében hangsúlyozta, az elmúlt 15 év másik politikai hozadéka, hogy mi magyarok végleg megbizonyosodhattunk arról, hogy a nemzeti identitásért és a szülőföld otthonosságának megőrzéséért folytatott harcunkban nem vagyunk egyedül. Ez a harc nem pusztán magyar ügy, még csak nem is pusztán az Európai Unióban nemzeti kisebbségi sorban élő több mint 40 millió európai ember ügye, fogalmazott. Kövér László szerint nekünk magyaroknak van esélyünk arra, hogy európai társainkkal együtt közösen megnyerjük az előttünk álló időket. Azért van erre esély, mert a józanészhez és a nemzeti identitáshoz ragaszkodó emberek Európában kivétel nélkül mindenhol társadalmi többségben vannak, fogalmazott. Indul a nemzeti konzultációs ívek nyomtatása, az ívek postázása pedig október elején kezdődik, mondta a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hídvégi Balázs úgy fogalmazott, azért szerveznek konzultációt az adókról, mert Brüsszel adóemeléseket követel, és az őt kiszolgáló hazai ellenzék arra készül, hogy valóban meg is emelje az adókat. És ami még durvább, ezeket az adóemelési terveket el akarják titkolni a magyar emberek elől, tette hozzá. Megjegyezte, ez a napnál is világosabban kiderült abból a felvételből, ahol Magyar Péter embere, Tar Zoltán elmondta, hogy ezekről a dolgokról most nem szabad beszélnünk, de majd a választások után mindent lehet. Hídvégi Balázs hangsúlyozta, a tét óriási, és ez mindenkit érint. Kiemelte, a kormány továbbra is elkötelezett az alacsony adók mellett. Az államtitkár tájékoztatása szerint a konzultációs ívek postázása október elején indul. Vegyünk részt a konzultációban és tiltakozzunk az adóemelések ellen, fogalmazott Hídvégi Balázs. A kormány újabb döntést hozott a nyugdíjasok támogatására. Novemberben érkezik a nyugdíj kiegészítés, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. Zsigó Róbert elmondta, a nyugdíjasok átlagosan 47.200 forintot kapnak a novemberi nyugdíjjal együtt, ezzel januárig visszamenőleg megvalósul az infláció követő nyugdíjemelés, decemberben pedig már az 1,6%-kal megemelt nyugdíjat kapják. Eközben zajlik a 30.000 forintos élelmiszer utalvány postázása is az időseknek, tette hozzá. És abban is biztosak lehetnek, hogy a kormány tartja a szavát, megőrizzük a rezsicsökkentést, februárban pedig érkezik a 13. havi nyugdíj is, fogalmazott Zsigó Róbert. A Mi Hazánk mozgalom szerint vissza kell állítani a rendőrség jogait, és szélesebb intézkedési hatáskört kell a szervezetnek biztosítani. A párttal elnöke Pakusza Zoltán azt közölte, hogy az, hogy Siófokon a rendőrökre támadtak, azt jelenti, hogy ma már nincs tekintélye az egyenruhának. Mára a liberális szabályok, illetve azok a megengedő bírósági ítéletek, amelyek rendre nem torolják meg a hivatalos személyek elleni bűncselekményeket kellő eréllyel idevezettek, fogalmazott. Hozzátette, minden eszközt kivettek a rendőrök kezéből, és ezt a bűnözők is jól tudják. Szigorú törvényekre és azok alkalmazására van szükség, valamint fel kell számolni törvényes eszközökkel azokat a no-go zónákat, ahonnan sokszor ezek a bűnözők érkeznek, fogalmaz Pakusza Zoltán. Sport. 4 helyet rontott a magyar férfi válogatott a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség világranglistáján. A FIBA honlapja szerint a vasárnap véget ért Európa-bajnokságról lemaradt nemzeti csapat jelenleg a 48. helyen áll, a kontinensen pedig a 26. pozíciót foglalja el. A rangsort változatlanul az Egyesült Államok együttese vezeti, az EB aranyérmes Németország feljött a második helyre, a harmadik pedig a szerb csapat. A nőknél a legutóbbi augusztusban kiadott világranglistán a magyarok a 20-ak, Európán belül pedig a 9-ek. Végül az időjárásról. Derült napos, csapadékmentes idő várható. A déli délkeleti szél az Észak-Dunántúlon megélénkül, Sopron környékén erős széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, 2025. szeptember 20-án szombat reggel szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. A hírszerkesztő a mai napon Kriston Tamás, a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikai pultnál pedig Kvasinger Jenő ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas hétvégét kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Erich Frommtól származik és így hangzik, a szeretet cselekvő törődés annak életével és fejlődésével, akit vagy amit szeretünk. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a délelőtt folyamán. Hamarosan kezdődik a Reggeli Beszélgetés című műsorunk. Ebben a Nagyeget hegyi kápolna feltárásáról hallhatnak, a 2020-as években bukkantak rá az Eger melletti Nagyeget hegyen a 18. században állt Szent Kereszt kápolna maradványaira, a templom történetéről és a feltárás részleteiről Valasek Enikő és Rákóczi Gergely régészek nyilatkoztak rádiónknak. Adásunk végén pedig Juhász András, a Bibó Franchise Kft. Alapítója beszél. Egy részlet következik az adásból Valasek Enikővel.
Nyitottunk egy kiállítást most június elején, egészen december 31-ig tartjuk majd nyitva. Ez a, rögtön a déli kaputól megközelítve, ugye a déli fogadóépületben van, ingyenesen látogatható, és hát 3-4 vitrínben próbáltuk meg bemutatni az összes eddig előkerült tárgyat, illetve egy tabló kiállítás is egyben, valamint az oltárkép, amit ugye említett Gergely kollégám, azt a 60-i temető kápolában fedezték fel Nemesné dr. Kristina, illetve Havasi Norbert, és a Magyar Képzőművészeti Egyetemen sikerült restaurálni azt, és szintén megtekinthető a kiállításban.
9 órától hírek, majd segíthetünk című műsorunkat sugározzuk. Ma Jármai Ágotával, a Mások Másképpen Alapítvány elnökével, a Miskolci Mentálhigiénés Műhely képviselőjével beszélgetünk a lelki egészségről, társadalmi felelősségvállalásról, képzésekről, önkéntességről és két közeljövőben tervezett programjukról is. Következzen bejátszásunk a műsorhoz.
A Pszichárt Művészeti Maraton élményfestés az szeptember 26-án délben kezdődik, és szeptember 27 délben ér véget. Tehát akik szeretnének jelentkezni, előzetes regisztrációval vagy a helyszínen tehetik ezt meg. Mondjuk azért ne 12-kor jöjjön szombaton, aki szeretne festeni, hanem azért mondjuk előtte, mert akkor már zárul majd a program. A másik az október 10-e, a Lelki Egészség Világnapja alkalmából szerveződő konferencia a Magyar Tudományos Akadémia székházában lesz.
Kilátó című regionális műsorunkban 9 után Tokaj környékén Bódi Mária Magdolna életéről beszélgetünk, majd beszámolunk Böjte Csaba Ferences szerzetes miskolci programjáról, amely az Ars Sacra sorozat része volt. Rövid ajánlónkban dr. Tengely Adrien egyetemi docens szól boldog Bódi Mária Magdolnáról.
Valóban egy modern nő volt egy modern korban. Nyilván most a halála körülményei az a korból adódott a maga korából, de ha az élet példáját nézzük, egy olyan modern dolgozó nő volt, aki manapság is millió számra található Magyarországon, viszont a mai ideálokkal szemben ő nem tett semmit öncélúan. magáért. Tehát nem azért dolgozott, hogy sok pénze legyen, és ezt magára fordítsa, hanem mindent Istenért és a fele barátaiért tett.
Napról napra című regionális műsorunkban többek között a szarvasgombák felhasználásával készített összeállítást a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlunk, melyben Donsz Zsoltot kérdezi a szerkesztő.
Tudunk arról valamit, hogy miért éppen szarvasgomba a szarvasgomba? Miért így nevezték el ezt a gomba a fajtát?
Hát ez csak ugye az egyik neve, még több mint 10 változat van erre a gomba fajtára. A legelterjedtebb, vagy szerintem a legtöbben már hallották a gím gomba kifejezés, hogy ez megfigyelték az erdőben élők, hogy a szarvasgombákat a szarvasok párzási időszakban előszeretettel kaparják ki és fogyasztják el, és erre ráakasztottak egy ilyen mitológiai erőt jelentő fűszert.
10 órától hírek, majd Itt élünk című műsorunkat hallhatják. Mai adásunkban megismerkedhetnek egy mezőtúri mézes kalácsost. Beszélünk a díjlovaglásról, és a 93 éves mezőkövesdi Hajdú Ráfis Jánosné most megjelent könyvéről. Ajánlónkban Marika nénit hallják.
Most a bárja napkor is előjött, mert az egyik ismerős mondta, hogy hát ez bizony arra való, hogy lelkesítse a 26-os választásra és a fiatalokat. És akkor hallgassa meg, hogy milyen szép vers, szök fel álmos, óriás, Isten szép magyarja. Hadd legyen megújulás annyi béna jajra, lélek jöjjön és gerinc férfiúi kar, félre most, akik tagadnak, szenvedész a viraratnak ébredő magyar.
11 órától hírek, majd Megmaradni című adásunkkal jelentkezünk. Ebben ellátogatunk a miskolci Árszakra Fesztivál egyik rendezvényére, amelyet Böjte Csaba erdélyi ferences rendi szerzetes atya tartott meg. A Hiteles férfiként élni és formálni a világot című találkozót a miskolctapolcai sziklakápolnában tartották. Ajánlónk következik.
Ahhoz, hogy ültetsz és a házad elé egy szép rózsatövet, és azt metszem, és kis lúgast alakítasz ki, és alája kiraksz egy kis kerti padot. A feleségeddel szépen kiülsz, és gyönyörködöl a naplementébe, gyermekeidbe. Hát ide nem kell, nem tudom. Ez akár 8 milliárd embernek is elérhető. De akár egy festménybe, te magad alkotsz valamit, egy mások alkotásába gyönyörködsz. Egy zeneművet meghallgatsz. Régebb ugye az emberek egész nap dolgoztak a mezőn keményen, és hát önök között van olyan biztos, itt a Miskolcon is új volt, és este szépen a vacsora után kiültek, és énekeltek. Daloltak az emberek, elbeszélgettek, tréfálkoztak.
11.30-tól a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a napverse hangzik el. Pilinszky János Átváltozás című versét Dér Gabriella mondja majd el. Ezt az órát a napi mely az Erja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az Úrangyala imádságot. Ezt követően tehát délután per perccel jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel. Tartalmas szombat délelőttet kívánok minden munkatársam nevében.
Méz illatú nyár, csókjainkra vár, mikor jössz el, értem már, 3 nap vagy 3 hét, meddig várjak még? Nézd a kis patak, fut a fák alatt, de én ma sem látatlak, hol késik a boldogság, nem bírom tovább. Izzonyában úgy hagyja véremet, izzó vágyam, nem sokat ér nélkül lehet. Méz illatú nyár, csókjainkra vár, mikor jössz el, értem már, hiszen mindegy percet száll a méz illatú nyár. We'll be right back.
reggeli beszélgetés.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. A mai reggeli beszélgetésben a Nagyeged-hegyi Szentkeresztkápolna történetéről és a felterés részleteiről Valasek Enikő és Rákóczi Gergely régészeket kérdezzük, majd Kalányos Ottót, cigánypasztorációs segédlelkészt idézzük, aki az MCC Miskolci Központjának volt az egyik beszélgető társa. Tartsanak velünk, érdemes! Mai témánk a Nagyeged-hegyi Szentkeresztkápolna, egy több éves történetről fogunk mesélni. Vendégeimet pedig szeretettel köszöntöm, Valasek Enikőt és Rákóczi Gergelyt, a Vármúzeum régészeit. Szeretettel köszöntelek titeket.
Én is üdvözlöm a nézőket.
Mikor is kezdődik ez a történet, tehát mikor találták meg és hogyan találták meg ezt a kápolna romot?
2020-ban, tehát már 5 éves a sztori, amikor 2020-ban igazából úgy kezdődött az egész történet, hogy Havasi Norbert és Turay Zoltán keresték meg a Vármúzeumot, és ők tudni vélték az egykori kápolnának a helyszínét megtalálni. Ennek nyomán aztán mi ki is mentünk ugye a Dobó István Vármúzeum régészei, és akkor felmértük ezeket a romokat, hát akkor igazából nem sok minden látszott az egészből, egy néhány gyakorlatilag 2 méteres szintkülönbséggel a környezetéből kiemelkedő erdősen, meg mindenféle növényzettel benőtt kőhalom volt igazából az egész.
Tudták, hogy van ott, vagy valamerre arra egy kápolna korábban az írásos emlékekből?
Igazából mi korábban nem fókuszáltunk erre, hanem felhívták rá a figyelmet, de úgy utólag visszanyomozva és visszakutatva nagyon sok írott forrás említi az Eged-hegy tetején álló kápolnát, ami ugye a 18. században élt és működött, úgyhogy így kapcsolódott össze ez az önkéntesek, ugye szóltak, mi kimentünk, és egyértelműen látható volt a terepen is, hogy egy kiemelkedő nagy kőkupac vagy kőhalom van ott, ami utána ugye a kápolnát rejtette.
Meddig állt ez a kápolna körülbelül?
Nagyjából most már ugye az ásatások fényében és az eredményeinek függvényében el tudjuk képzelni, hogy 1780-82 körül hagyhatták el magát a kápolnát, utána indult omladozásnak, és hát gyakorlatilag a 19. század végéig egyébként lehetett tudni róla, hát Bartalos Gyula is, Rupjaka, meg mindenféle különféle szerzők ugye írtak róla, hogy ez létezett egykor, de nem tudták már a helyét.
A funkcióját tekintve elég fontos szerepet töltött be Eger életében. Évente 2 talán volt körmenet odáig a bazilikától, az egri bazilikától, ugye?
Pontosan ugye május 3-a és szeptember 14-e ez a 2 ünnepnap. Az egyik a Szentkereszt megtalálása, a másik pedig a Szentkereszt felmagasztalásának ünnepe. Ugye ez pont tegnapi napon volt egy kisebb körmenet szervezve oda, úgyhogy reméljük, hogy ez sikerrel zárult.
És rendszeres is lesz, nem?
Igen, ezt is emeljük.
Mit találtatok? Mit találtak ott?
Hát több ütemben zajlott a feltárás. 2023 májusában kezdtük az első tervásatást. Akkor az volt a cél, hogy egy hosszú kutatóárkot jelöltünk ki magára a kápolnának a tengelyére, és akkor sikerült megtalálni a szentélyt, illetve a nyugati főbejáratot, és ennek függvényében 2024-ben, tehát tavaly ástuk meg újonnan, akkor pedig szintén 2 ütemben, májusban és szeptemberben zajlott a feltárás, és sikerült az egész alaprajzát letisztázni, feltárni a templomnak.
Elég nagy templomról, kápolnáról beszélünk.
Valóban nagyon nagy méretű, tehát jócskán meghaladja ugye a klasszikus értelemben vett kápolnáknak a dimenzióit, 22, több mint 22 méter hosszúságú és több mint 11 méter szélességű templomról van szó. Tehát igazából itt ugye a egyház jogi státusza volt kápolna ennek a szakrális épületnek, de hát inkább nevezhetjük egy majdnem hogy mezővárosi plébánia templomokkal vetekedő méretű templomnak.
Honnan lehet tudni, hogy a Szentkereszt felmagasztalására volt szentelve?
Az írott források említik így, és hivatkoznak rá.
rengeteg tárgyi emlék is előkerült, szétszóródva ott a hegyen. Meséljetek, mi mindent találtatok, milyen kincseket rejtett ez a hely.
Régészeti leleteknek a túlnyomó többsége a fémkeresős kutatások során került elő, mert hogy a tárváshatást megelőzően több évig mi rendszeresen feljártunk önkéntes fémkeresőseink segítségével, és átkutattuk magát a kápolnát, illetve a közvetlen környezetét, úgyhogy nagyon sok fémtárgya került ekkor elő. Nagyon sok vasszeget találtunk, ami a kápolnának, vagy tehát a templomnak a tetőszerkezetéhez köthető, de különlegesebb leletekre is bukkantunk. Van több, azt hiszem már 8 darab ezüstérmünk, a 17-től a 19. századig végig datálhatóak, illetve találtunk például egy monogramos pecsétlőt, ez közvetlenül a kápolna főhajójában, tehát a templomhajóban került elő, szintén fémkereső segítségével, illetve találtunk aranyozott ezüstvereteket, egy ezüstveretet találtunk, és nagyon sok olyan leletet, ami viszont a 17. századhoz köthető, tehát amit most elmondtam, 18. század, de van 17. századi leletcsoportunk is, ami pedig egy teljesen más lelőhelyhez, tehát nem a kápolnához, hanem azt megelőző korszaknak az emléke.
Igen, ugye egy nevezetes esemény Eger visszafoglalása a töröktől, ehhez az eseményhez köthetőek ezek a hadi jellegű tárgyak, például golyóöntőformák, muskéta lövedékek, kézigránát, töredékek, stb. Ez ugye 1687. decemberig tartó ostromzárról beszélhetünk, amikor Eger várát ugye a keresztény csapatok körülfogták, blokkád alá vették, és így kihesztették a török védőket. Így sikerült aztán ugye újra visszafoglalni a várost a töröktől, ugye 91 éves török uralmat lezárva. És hát ekkor ugye ezt tudjuk elég jól iratforrásokból is, meg képi ábrázolásokból, tehát térképi ábrázolásokból is, hogy a Negyedegetegy tetején ugye lévén, hogy az volt a legjobban, onnan volt a legjobban belátható az egész környék, és hát a vár is. Így aztán ott volt egy ilyen ostrom tábor, egy ilyen megerődített ostromtábor, amit részben itáliai, részben német, részben pedig magyar áthajdúk védtek, és hát onnan tartották ellenőrzés alatt ugye az egész környéket, és hát ehhez az eseményhez, ez ostromtáborhoz köthetőek azok a hadi jellegű leletanyagok, amiket találtunk a 17. század végéről.
Gondolom ezek voltak a mélyebb rétegekben így az időt nézve.
Érdekes módon nem voltak annyira mélyen, tehát ilyen szerintem 20 centi belül, tehát 0 és 20 centi között voltak jellemzően ezek a tárgyak. Ami mélyebben volt, az ugye a tipárium, azaz a pecsétlő, amit Enikő említett, és az a H, a monogrammos pecsétlő, az ugye a templom hajóban került elő, és hát az már igazából a templom használatához kötődő leletről volt szó. Az ugye azért volt mélyebben, mint ezek, mert az egész templomnak, ahogy szépen lassan omladozni kezdett, akkor ugye hatalmas nagy kőtörmelék ráomlott, és igazából azt szerintem majdnem egy méter mélyen találtuk meg, vagy még lehet, hogy több.
Thank you.
Folytatjuk beszélgetésünket Valasek Enikővel és Rákóczi Gergely régészekkel. Téma a Nagyeget-hegyi kápolna.
Freskók, szobrok, festmények, ilyesmi került elő?
Közvetlenül ugye a templom feltárása során a templom vakolatát tudtuk megfigyelni, ami fehér mészszemcsés vakolat, tehát nem volt festve. Azt nagyon szépen sikerült feltárni a sekrestyéjében a templomnak, ott egy másfél méter magasan álló vakolt falakat tártunk fel. Annak a különlegessége az volt, hogy bekarcolt felirat töredéket sikerült megfigyelni, illetve évszámot is. 1780-as évszámon bekarcolva a sekrestyének a nyugati falába, ami pedig a vakolatnak a készítését datálja. Tehát 1780-ban bevakolták ezt.
Szöveg is különleges. Volt?
Betűket lehetett kivenni.
Illetve
H-O-V-A, de így...
Volt még a templom későbbi, tehát már a pusztulásának időszakából származó bevésett, bekarcolt név is szerepelt rajta. Ugye az évszám alatt alacsonyabban volt, valószínűleg egy gyermek felfedezte a romokat, és hát úgy nagyjából ugye 1800-as évek elején, vagy valamikor bekarcolt a nevét, és Árvai Imike volt ez a bizonyos illető.
Miért lehetett pusztulás a vége ennek a történetnek, mármint hogy miért hagyták úgy?
Felhagyták, nem tudjuk pontosan, hogy miért. Ugye ott történt 1766-ban egy boszorkányper is a helyszínen, ugye a templomnak a környékén, de nem ehhez köthető a felhagyása. Igazából ugye ezek a remeteségek 18. században eléggé elterjedtek voltak, úgy lehet mondani, Heves megyében, ugye volt Bélapát falván, Debrőn is, illetve több más helyütt is voltak ilyen remeteségek. Valahogyan a 18. század végére már úgy gondolták, hogy felhagynak ezzel a templommal, és igazából az egész berendezését a templomnak átszállították a 64 temető kápolnába, ahol aztán egyébként később, ugye Nemesné Kistíma művészettörténész a kutatócsoportunk egyik tagjának, illetve Havasi Norbertnek sikerült megtalálni a fő oltárképét a templomnak, illetve egy ereketartót, meg még hát több más tárgyat is.
Ezeket is megtekinthetik, hol mondjuk el, és meddig?
A Dobó István Vármúzeum déli fogadó épületében nyitottunk egy kiállítást most június elején, egészen december 31-ig tartjuk majd nyitva. Ez rögtön a déli kaputól megközelítve, hogy a déli fogadó épületben van, ingyenesen látogatható, és hát 3-4 vitrínben próbáltuk meg bemutatni az összes eddig előkerült tárgyat, illetve egy tabló kiállítás is egyben, valamint az oltárkép, amit ugye említett Gergely kollégám, azt a 60-i temető kápolában fedezték fel Nemesné dr. Kistíma, illetve Havasi Norbert, és a Magyar Képzőművészeti Egyetemen sikerült restaurálni azt, és szintén megtekinthető a kiállításban.
Melyik a legértékesebb lelet szerintetek? Akár személy szerint nektek, vagy pedig úgy általában is eszmei értékkel?
Hát, hogy művészettörténeti leletek közül, ugye, amik fennmaradtak, az egyértelműen az oltárkép szerintem, az ugye több más érdekességet is képvisel, ugye pont a Képzőművészeti Egyetemen folytatott hát vizsgálatoknak köszönhetően kiderült, hogy egy korábbi festmény is leledzik alatta, a mostani ábrázolás alatt. Úgyhogy ez ilyen szempontból is érdekes, hogy a Szent Mihály arkangyalt ábrázolja. De ami a régészeti kontextusból előkerülő leleteket illeti, szerintem a legérdekesebb az mondjuk tényleg ez a tipárium, azaz pecsétlő. Még nem sikerült megfejtenünk, hogy pontosan ki lehetett a tulajdonosa, mert több olyan személy is a 18. századi összeírásokban, Egerben felelhető, akinek ugyanígy kezdődött a monogramja, úgyhogy nem lehet eldönteni, hogy ki lehetett.
Van erre lehetőség majd? Tehát, hogy ki fog ez derülni szerintetek?
Hát szinte kizártnak tartom, mert ugye címerképet nem foglaltak bele ebbe a tipáriumba, nagyjából így a szfragisztikai, meg mindenféle kutatások anyagából lehet kiindulni, és egyáltalán datálni a leletet a 18. század végére, második felére, de hát mondom, mivel több ember is szóba kerülhet, ezért nem valószínű.
Egy nagy csapattal dolgoztatok. Említsük meg, hogy kik is alkották ezt a nagy csapatot, nem is feltétlenül név szerint, de akár név szerint is, de milyen foglalkozások kellettek ehhez, hogy így minden összeálljon?
Egy viszonylag nagy csapat kovácsolódott össze ez alatt az 5 év alatt, ahogy elkezdődött ugye 2020-ban a maga a kutatás. Ugye, ahogy említettük, Havasi Norbert, a Kaptárkő Egyesület elnöke volt az, aki megkeresett minket. Ő Turai Zoltánnal együtt kutatta fel a romokat, majd Bíró Péter, a Nemzeti Régészeti Intézet régésze is csatlakozott hozzájuk. Nemesné dr. Kis Tíma, a művészettörténész is nagyon viszi előre ugye ezt a kutatástémát és a művészettörténészi ágát az egésznek, illetve hát nagyon sok filmkeresős önkéntesünk van, van erdész önkéntesünk, Picere Mónika, ugye Turay Zoli a könyvtárból, művész, néprajzos kutatónk is van, Bálint Petra, tehát nagyon-nagyon-nagyon sok ágazatból jönnek a kutatóink. Nagyjából 15-16 tagja van a önkéntes filmkeresős csapatunknak, akik szintén segítették a munkát.
Folytatjuk beszélgetésünket Valasek Enikővel és Rákóczi Gergely régészekkel. Mi a következő lépés? Most mi következik? Sok mindent kell még kutatni például?
Hát igen, nagyjából a számításom szerint a templomhajóban még mindig nagyjából 200-250 köbméternyi omladék leledzik, úgyhogy azt szeretnénk kitakarítani egyáltalán, ugye bejárhatóvá tehessük magukat a romokat, utána szeretnénk romkonzerválásokat is ugye végezni a templomon, hogy nehogy ugye az történjen vele, ami 200 évvel korábban, tehát megóvni ezeket a falakat, és utána bemutatni, ez az elsődleges célunk. De hát ugye addig még van egy következő lépcsőnk, a mostani kutatásokat tovább víve, mint mondtam, ugye a templom belsőben lévő omladékot azt kitermelni, kiszállítani, a lelet anyagot felgyűjteni belőle, illetve a templom falai körül is ugye elég nagy omladékmennyiség van, és vár az elszállítása, úgyhogy hát most erre megint csak a Nemzeti Kulturális Alap támogatásában reménykedünk, hogy a 2024-es tervezetesokat is az ő segítségükkel és az önkénteseknek a hát lelkességének köszönhetően tudtuk végrehajtani, és hát most szeretnénk ugye az NKA-nak egy újabb ilyen támogatási pályázatán, hogyha nyernénk, akkor tudnánk folytatni ezeket a kutatásokat.
Önkéntesek jelentkezését várjátok még? Tehát akár most is jelentkezhetnek, hogyha szeretnének valamit besegíteni?
Persze, hogy ne, hát erre mindig van lehetőség, és nagyon szívesen fogadjuk őket, rendkívül értékes munkát végeztek az eddigiek során is.
Nem kell hozzá mondjuk szakmai előképzettség, vagy ilyesmi? Tehát ezekhez a munkarészekhez?
Nem, abszolút nem. Igazából, hogyha megkeresnek minket, és éppen van egy olyan feltárásunk, most nem csak kifejezetten az Egedhegy, de vannak egyéb más régészeti munkáink is, ahova várjuk és fogadjuk őket szeretettel. Annyi csak az előfeltétel, hogy megfelelő ruházat, munkacipő, kesztyű, és igazából a lelkesedés, amit még tudnak hozni hozzánk.
Milyen feladatokra vártok önkénteseket, tehát hogy képzeljük ezt el?
Hát a régészeti feltárás során igazából az összes fajta feladatra tudjuk őket fogadni és alkalmazni, legyen az mondjuk faltisztítás, kisebb feltárási munkák, vagy akár keményebb fizikai munka is. Lehet esetleg például a Nagyegedhegyi Remetekápolna feltárásánál, ott nagyon nagy sziklatömböket kellett mozgatni, de akár legyen az lecsomagolás, lelettisztítás, úgyhogy többfajta munkára tudjuk.
Egy kicsit a saját indítatásotokról meséljetek nekem, hogy mi is volt a motiváció, miért lettetek régészek, a szakma szépségeiről, ennek a hivatásnak a szépségeiről meséljetek.
Hát én elsődlegesen ugye azért, mert történelmi iránti érdeklődésemmel nagyfokú volt a gimnázium során is, akkor eredetileg egyébként nem régész akartam lenni érdekes módon, hanem történész, így aztán most mind a kettő lettem végig is, mert mind a kettő szakra jelentkeztem egyébként az egyetemen, a régészetre meg történelmre is, a kettő az ugye elválaszthatatlan végül is, a történelmnek a segédtudománya a régészet. Elsődlegesen ugye az volt a motivációm nekem, hogy ugye mondom történelmi iránti érdeklődés, elsődlegesen középkor iránt, másosorban ugye azért a régészet, mert az egy gyakorlatibb, praktikus oldala a történelem tudománynak, és hát ez vitt rá végül is arra, hogy aztán régész legyek.
Hát nálam szintén gyerekkori álom volt igazából. Nagyon szerettem én is a történelmet, szeretem mind máig. A régészet is nagyon tetszett, és amikor eljött a pillanat, hogy egyetemet válasszak, ez jutott eszembe, régész akartam lenni, akkor hát jelentkeztem a régészetre is, így végül is régész is lettem.
Milyen készségek, képességek szükségesek, vagy jó, ha vannak? Hát, türelem például, a türelem gondolom így.
Az mindenképpen fontos, igen, a türelem. Hát nem is tudom, munkabírás az mindenképpen kell, mert ugye elég sok olyan terepi munka van, ami azért kimerítő fizikailag is, meg hát ugye mentálisan is ugye kell mindenféle kontextusokat értelmezni, írott forrásokat állandóan bújni, tehát mindez a egyébként kutatói attitűd is kell hozzá, ami egyébként nem feltétlenül gondolna hozzá az ember, hogyha csak ez Indiana Jonesból indul ki, de hát mindenképpen kell hozzá. Jó az is, hogyha tud az ember idegen nyelven szakirodalmat olvasni, az is jó, hogyha latinul tud, mert akkor a középkori forrásokat tudja feltárni és feldolgozni ugye a régészeti munkával összefüggésben. Ez rendkívül hasznos szerintem. Illetve hát mit tud még mondani?
Mindenképp fontos, hogy legyen valamilyen szinten, mint egy projektmenedzser, tehát, hogy elmegyünk ugye építkezésekre dolgozni, nyilván kommunikálni kell a beruházóval, építetővel, úgy irányítani is kell a munkát, hogyha többen dolgozunk, ha vannak munkásaink is, meg kell szervezni a logisztikáját a feladatoknak, úgyhogy én nagyon sokrétű.
De azért ajánljátok mindenkit.
Mindenképpen. Nagyon érdekes.
Igen.
Térjünk vissza még erre a leletanyagra, amit találtatok, tehát december végéig megtekinthető a várban. Mi minden van még a várban? Tehát, hogy ha valaki most az EGRI várba érkezik, akkor mi minden várja? Azt meséljük még el így az idő alatt.
A több kiállítást is meg lehet tekinteni. Elsődlegesen ugye említeném a gótikus püspöki palotának az új állandó vártörténeti kiállítását. Azt ugye nemrégiben nyitottuk meg újra, teljesen megújítva az egészet. Én szerintem ugye multimédia anyaggal is fel van töltve, és hát mindenféle olyan modern bemutatási eszközzel, ami már a kor igényének megfelel. Szerintem ezt mindenképpen érdemes megtekinteni a látogatóknak. Mit tudunk még említeni?
Cifel Sándor galériában mindenképp érdemes ellátogatni, ott kortárs képzőművészeti kiállítást lehet megtekinteni, illetve vannak az állandó elemei, ugye a kazamata kiállítás.
De... Igen, hát azt ugye mindenki szokta szeretni a kazamatákat, úgyhogy az... meg hát ugye a Gárdonyi ház az egyértelműen egy kötelező programpont.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és ezeket az információkat a Nagyeget-hegyi Szentkereszt kápolnáról. Köszönöm, hogy itt voltatok.
Köszönjük.
Mi köszönjük.
A folytatásban Galányos Ottót, a cigány származású székelyföldi katolikus papot idézzük, aki az MCC Miskolci központjának volt a vendége csütörtökön.
2020-ban szentelt áldozó pappá Kovács Gergely és Sekatya, és előtte ezt megelőzte egy gyakorlati év, ugyanis van nálunk úgy van, hogy 4 év után, államvizsga után van egy gyakorlati évet, 2,5 évet töltetszel 2 plébánián, utána visszamész mesterizni, stb. Na, én cigány közösségben töltöttem ezt a gyakorlati évet. Annyira megszerettem, meg vagány volt minden, hogy a felszentelésem előtt kellett beszélgetni az ésekkel. És kérdeztem mind a cigánypasztorációt, hogy te cigánypasztorációval én szívesen foglalkozok, és nem is mondott semmit. Jött az felszentelésem pillanata, mindenki ilyenkor a papok izgulnak az újvisések, hogy vajon hova fogják helyezni őket. Na és akkor mondta az érsek atya, hogy tehát 2 sorom volt számomra. Egy az, hogy ugye ti voltatok, hogy Csíkszentkirályra helyezett, ami azt jelenti, hogy az én falumtól 10 kilométerre. Ez volt az egyik öröm. A másik pedig az, hogy cigánypasztorációs lelkész vagyok. Azt sem tudtam, hogy mi az. Mit jelent az, hogy cigány pasztoráció, és akkor most válaszoljuk konkrétan. Cigány pasztoráció az, amikor a cigányok nyelve, én ezt most idézőjelesen mondom, mert nem tudok cigány nyelven, tehát a cigányok nyelve, hagyománya, kultúrája, szokása szerint hirdetem az evangéliumot. Minden népnek, népcsoportnak, nemzetnek megvan a saját maga szokása, akár vallás szempontból is. És amikor én a cigány testvérekre nézek, és vannak olyan húzások például a templomban, vagy vannak olyan cselekedetek, amik, ha mellettem lenne egy nem cigány pasztorációval foglalkozó pap, azt mondaná, hogy barátom, takarod ki innen a templomból, én pedig azt mondanám, hogy ezt megbeszéljük majd később. De ez a különbség, hogy én tudom azt, hogy ő neki milyen szokásai vannak egy-egy adott helyzetben, és én azt szerint próbálom őt formálni, és átadni azt, hogy figyelj, most ezt így csináltad, de következőben nézzük meg, hogy másképp hogy megy. És akkor így adom át az evangélium. Minden embernek a legfontosabb az üdvösség. Tehát ez tudatosan, tudatalan, stb. Na, az üdvösségre való eljutás a cél. És én abba segítek, hogy az ő módján, az ő felfogása szerint, stb. Eljusson az örök üdvösségre. Ehhez én egy eszköz vagyok.
A cigány pasztorációt azt lokálisan csak a templomban végzitek, hogy ez vele jár extra foglalkozásokkal, lehetőségekkel, gondolatokkal.
Akkor, amikor a cigány pasztorációt mondták, hogy cigány pasztorációs lelkész leszek, azt sem tudtam, hogy mi az. És kérdeztem az ősek atyát, hogy ez akkor most miért, mit kell csináljak? És mondta, hogy hát van egy kerület, ami 11 faluból áll, és én csak 8-ba dolgozok, és 11 faluból áll, és akkor ott kell foglalkozni a cigányokkal. Jó, de hogy? És akkor így kellett a nullából kialakítani. Családlátogatásokkal kezdtük. Az a boldogság tel. Van egy kis ház, ugyanígy, tele gyerekkel, és boldogak azok a gyermekek, tudnak örülni. Én pedig úgy óckodva, félve bemegyek, és az az első kérdésem, hogy mi a helyzet a lakhatással? És akkor az anyuka, az apuka pedig néz engem, hogy mi van? Milyen lakhatás? Hát én így jól vagyok. Nekem ez itt tökéletes. És amikor a gyermeket látom, hogy nem a telefonnal bíbelődik, hanem futkározik kint, mezikláb, akkor az úgy elgondolkodtat engem, hogy hú, basszus, kulcs, mi van? Hogy milyen más felfogás van. Na és képzeljétek el, hogy több mint 200 keresztelőnk van, próbáltuk be vonzani őket az egyházi életbe, az egyházi körforgásba, első áldozás, bérmálás, és képzeljétek el, hogy ott a környéken, a kerületben kezdjük komolyan venni a cigány testvérek azt, hogy itt van foglalkozva velük. Nagyon hosszú időn keresztül nem volt foglalkozva velük. Nem foglalkozott senki. És egyszer csak megjelenik egy cigánypap, amúgy azt mondták, hogy a cigányok a cigánypapot nem fogadják el. Mert tudjátok miért? Hát azért, mert az én akkor 25 éves voltam, és 25 évesen legalább 3 gyermekem kellett volna legyen. És akkor, amikor szemben néz velem egy cigány ember, és azt mondja, hogy maga pap, igen, az vagyok. És akkor a nők, és a gyermek, és a család, és akkor itt le vagyunk ragadva, hogy nehéz a cigány kultúrában legalább a 25 évesnek, hát annak már 3 gyermek kell legyen. Papnak pedig nincs, ajjaj, az valami baj, hogy ők így látják. De kezdtek bekerülni ebbe a körforgásba, és vannak önkénteseink magyarok. Erre ki akarok térni? Ti is gondolom, hogy itt vagytok önkéntesek is, meg stb., de hogy van, hogy önkénteskedtek valahol. A cigány pasztorációban azért jó önkéntesnek lenni, mert legtöbben magyarok vannak, vesznek részt, magyar fiatal, veletek egykorú fiatalok, és úgy változhat ez a cigány-magyar kérdés, mit tudjam én, probléma, hogy azok az önkéntesek, akik vannak legalább 30-40-en, képzeld el, hogy azok férjhez fognak menni megnősülni, és azoknak ők a gyereküket már másképpen fogják nevelni. Mert azt mondják, hogy én voltam önkéntes a cigánypasztorációban, és megfogtam a kicsi cigány gyermeknek a kezét, és rajzoltunk, és festettünk. És képzeld el, hogy ezeknek a gyerekük, tehát az önkéntesek gyereke már teljesen másképp fog viselkedni azzal a cigány gyermekkel az óvodába, az iskolába, mert már anya-apa arra tanított engem, hogy nyugodtan megfoghatod a kezét, nyugodtan megszólíthatod, beszélgethetsz vele, és én nekem mindig az a célom, hogy nagyon sok magyar legyen, akik majd fognak nyitni a cigányok fele, és akkor így a kettő lesz egy nagy csapat.
Az elmúlt percekben Kalányos Ottót, cigány származású székelyföldi katolikus papot hallották, aki az MCC Miskolci központjának volt az egyik beszélgető társa csütörtök délután.
I'm the one. che m'antraì, già nao de un là che manza sa.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben előbb a Nagyeget-hegyi Szentkeresztkápolna történetéről és a feltárás részleteiről Valasek Enikőt és Rákóczi Gergely régészeket kérdeztük. Majd Kalányos Ottót, cigánypasztorációs segédlelkészt idéztük az MCC Miskolci központjából. Én munkatársaim nevében is búcsúzom, és további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott adásunkat, jövő héten csütörtökön 8 óra után megismételjük.